és vegyük elő Bibliánkat, és hallgassuk meg Isten igéjét, melyet a Királyok könyvé, első könyvéből olvasok, a 21. fejezetet. Nábot szőlője. Ezek után a következő dolog történt. A jezrieli Nábotnak szőlője volt Jezrielben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Aháb így szólította meg Nábotot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábot így felelt Ahábnak. Az Úr őrizzem meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezrieli Nábot adott neki, amikor ezt mondta. Nem adom neked az atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. A felesége Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt. Mind keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő így válaszolt. Beszéltem a jezrieli Nábottal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adjon helyet. Szőlőt adok helyette. De ő azt mondta, nem adom neked a szőlőmet. A felesége Jezábel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél, és légy jókedvű. Majd én megszerzem neked a jezrieli Nábot szőlőjét. Ekkor leveleket írt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábottal egy városban laktak. A levelekben ezt írta. Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábotot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitványembert, akik így tanúskodjanak ellene. Átkoztad Istent és a királyt. Ezután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik, és ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábotot a nép élére ültették. Oda jött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábot ellen a nép előtt. Átkozta Nábot Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és agyon kövezték. Azután ezt az üzenetet küldték Jezábelnek. Agyon kövezték Nábotot. Amikor Jezábel meghallotta, hogy agyon kövezték Nábotot, így szólt Jezábel Ahábhoz. Kelj föl, vedd birtokba a jezrieli Nábot szőlőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábot, hanem meghalt. Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábot meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezrieli Nábot szőlőjébe, és birtokba vette azt. Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez. Eredj, menj el Aháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábot szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr, öltél, és még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr. Ahol a kutyák felnyalták Nábot vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. Aháb így felelt Illése. Rám találtál ellenségem? Ő ezt mondta. Rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiírtom Izraelből Aháb férfi utódait, apraját, nagyját. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, és mint Baásának, Ahija fiának a házát a bosszantásért, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted Izrael. A Jezábelről pedig így szól az Úr. A kutyák eszik meg Jezábelt Jezriel falánál. Aki Aháb hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Aháb, mert félrevezette a felesége Jezábel. Igen utálatos dolgokat művelt, követte a bálványokat, egészen úgy, ahogyan az emóriak tették, akiket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Amikor Aháb meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta ruháját, a testére zsákruhát öltött, bőjtölt, zsákruhában is hált, és csöndesen járt kelt. Ekkor így szólt az Úr igéje a Tisbei Illéshez. Látod, mennyire megalázta magát előttem Aháb? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet. Majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára.
Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked a lehetőséget, a csodát, hogy nem csak arra van lehetőségünk, hogy összegyűjjünk és téged keressünk egy vasárnap reggel, hanem az a csoda is megtörténik, hogy a te igéd megszólal, megelevenedik, élővé lesz számunkra, és magad elé állítasz minket. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki a mindennapjainkban jelen vagy, aki ezen a héten is ott voltál, milliónyi helyzetben, milliónyi döntésben, a szavaink, a tetteink, a gondolataink, az érzéseink mögött. Akár tudatosítottuk azt, akár nem, akár jól szóltunk, jól tettünk, akár nem. És mégis, amikor összegyűjtesz bennünket, és magad elé állítasz, akkor tudatosítod, hogy nem tehetünk ki téged az életünkből. Nem mehetünk el előled. Nem úgy történnek a mindennapok, mintha te nem lennél ott. Mert egyszer csak megszólalsz. És rámutatsz az érzéseinkre, a kívánságainkra, a vágyainkra ezen a történeten keresztül. Rámutatsz a bennünk lévő rosszra, a rossz hajlandóságára. Rámutatsz sok-sok mindenre, amellyel nem szívesen találkozunk magunkban. És mi mégis úgy szeretnénk most eléd jönni, és úgy szeretnénk megvallani neked a mi hibáinkat, a mi tudatos törvényszegésünket, a mi gonosz dolgainkat, mint akik tudják, hogy te kegyelmes Isten vagy. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztusban kész vagy bennünket elfogadni, nekünk most is bocsánatodat ajándékozni, bennünket szent lelkeddel betölteni, az életünket a te erőddel és a te szavaddal átformálni. Ezért kérünk is, hogy jöjj, jöjj Szentlélek, és légy itt velünk. Elevenítsd meg számunkra a te szavadat, az igét. Egészen személyesen ragadj meg bennünket, vezess minket engedelmességre, de formálj bennünket, mint közösséget is, hogy valóban úgy legyünk a te néped, hogy a mi életünkön keresztül a te valóságod megjelenik, megérkezik ebbe a világba. Így adjuk most te neked, és így kérünk, hogy cselekedj rajtunk. Amen. Mózes második könyvének a 20. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, a 2 Mózes 20, 17. versét olvasom, a 77. oldalon van az Ószövetségben. fordítású Bibliában. 2008 a bibliai éve, és ezért a gyülekezeti tagok magukkal hozzák a Bibliájukat. És aki vendégként van, és nincs nála Biblia, ne érezze magát egy kicsit sem úgy, hogy ez kellemetlen. Csak a gyülekezeti tagok gyakorolják, hogy Bibliával jönnek Isten tiszteletre. 2 Mózes 20:17. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Ahogy a mai vasárnapon a 10 parancsolat utolsó igéjét olvastuk, ebből a sorozatban most kimaradt a 9. parancsolat, és ezt a logikusan azt gondolt, hogy a 9. parancsolatról lesz szó, és felépítette így a gyermeküzenetet, már korábban, mielőtt megtudta volna, hogy mégis a 10. parancsolatról lesz szó. De hát nem, ez nem baj. Azért döntöttem így, mert a ne lopj parancsolatához, a 8. parancsolathoz nagyon természetesen kapcsolódott a múlt heti témánk, amikor ugye arról volt szó, hogy pénzisten az Úr az életünkben, vagy az Úristen az Úr az életünkben, és az adakozás kapcsán néztünk bele Isten igényének a tükrébe ezzel a kapcsolatban. Azt is láttuk, hogy az adakozásunk hogyan válhat eszközövé annak, hogy tudatosítjuk, hogy Isten az életünk Ura, és hogy Krisztus követőiként az igazi elhívásunk, hogy az Isten ügyének legyünk a részesei. És ezért ezeknek a témáknak a folytatásaként gondoltam, hogy a ne kívántról legyen ma szó, és a 9. parancsolatra pedig majd később térünk vissza. Ugyanakkor ennek a döntésnek az a nehézsége, hogy nem a 10 parancsolat befejező utolsó része lesz a sorozatnak a befejező része, pedig nem véletlen, hogy a ne kívánt az a 10. parancsolat. Nem lehet csak úgy felcserélni, ha az egész 10 parancsolatot nézzük magunk előtt. És ez mindjárt ki fog derülni, hogy miért. De ezek után, a bevezető megjegyzések után arról szeretnék először szólni, hogy mit kíván Isten az ő megváltott, elpecsételt népétől ebben a parancsolatban. Aztán, hogy hogyan szólít ez meg bennünket a mában. Végül pedig mi az a pozitív felhívás, amelyel Isten segít abban, hogy a szívünk rossz és gonosz kívánságait már a csírájában elfajtsuk. Ennek a parancsolatnak a visszatérő kérdése az, hogy hogyan kapcsolódik a ne lopjhoz. Hiszen úgy tűnik, hogy mind a kettő ugyanazt a területet érinti. És ha arra gondolunk, hogy Jézus hogyan magyarázta a parancsolatokat, akkor nagyon jól tudjuk, hogy nem csak arról volt szó, hogy mit teszünk meg, hanem már Jézus magyarázatában a többi parancsolat is arról is szól, hogy milyen indulat lakozik bennünk. Amikor Jézus magyarázza a ne őjét, akkor beszél a gyilkos indulatról. Amikor Jézus magyarázza a ne légy házasságtörőt, akkor szintén beszél a bennünk lévő indulatról. És igen, látnunk kell, itt erről van szó, hogy a ne lopj az tulajdonképpen nagyon közel áll a ne kívánthoz, de a ne kívánt az a 10 parancsolatból szinte az egyetlen, és érdekes, hogy ez a záró parancsolat, ami igazán a szívünk bensőjéről akar beszélni. A korábbi parancsolatok vagy arról szólnak, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez, mit jelent Istent tisztelni, Istent dicsőíteni, vagy pedig olyan dolgokról, amiket most hallottunk is a gyereküzenetben, amelyek külső tettek. Ne őj, ne lopj, ne légy házasságtörő, ne vedd fel hiába Isten nevét, tiszteld apádat és anyádat, és így tovább. Ez a záró parancsolat azonban az ember motivációit, gondolatait, érzéseit veszi nagyítóan. És mindez arra mutat, hogy nyilvánvalóan az Istennel való kapcsolatnak, az Istennel való szövetségnek a lényege nem pusztán a külső cselekedetek, a külső dolgokhoz való ragaszkodás, nem pusztán erkölcsös életről van szó, hanem Isten az ő népének a szívét és a bensőjét is uralni akarja. És tulajdonképpen az első parancsolat, meg az utolsó egy keretet ad a 10 parancsolatnak, mert az első is erről beszél, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ebben Isten benyújtja az ő igényét ránk, testestül, lelkestül, bensőnkkel őt imádjuk. És az utolsó parancsolat ugyanezt hozza elő, mi lakik a szívünkben, ne kívánj, ami nem a tiéd. Isten az ő népének a szívét követeli, és ebben a keretben fogalmazza aztán meg, hogy mit jelent ez az Istennek való, Istennek odaadott szív, az Istennel való kapcsolatban és a másik emberrel való kapcsolatban. Azt is látnunk még kell, hogy itt, hogy a ne kívánt parancsolata, az, ha azt megtörjük, akkor az hogyan nyit kaput az összes többi parancsolat áthágásának. De a gonosz kívánság nem látható úgy, mint hogy a lopás, a gyilkosság, a házasságtörés és a többi látható. A gonosz kívánság nem látható, de nagyon hamar testet fog ölteni, és láthatóvá lesz. Erre egy szemléletes példa a sok közül az a történet, amit az imént hallottunk. Ebben a történetben, Nábót szőlőjének történetében, a történetíró szemléletesen elénk adja a kívánság pusztító erejét. Áháb király, akié, hát legalábbis ő úgy véli, az országban minden, bele betegszik abba, hogy nem lehet az övé, konkrétan az az egy szőlő, az a másik föld. Valószínűleg bőven sok van neki, hát a királynak kellett, hogy legyen, de ő neki Nábót szőlője kell. Ezt kívánta meg. És ez a megzabolázatlan és pusztító erejű kívánság pillanatokon belül hamis tanúzásba vezet. Jezreel, az ő felesége fejében pattan ki a gondolat, hát béreljünk fel két hitvány embert, akik hamisan tanúznak. A következő pedig a gyilkosság. Megkövezik Nábótot. Vagy ha Dávid és Betsabé történetét elevenítjük fel magunkban, Dávid király megkívánja a szomszéd feleségét. És a kívánságból cselekedet lesz, házasságtörés, utána megpróbálják ezt valahogy elsinkófálni, hazugság, aztán az nem sikerül, gyilkosság. Az egész történetet most nem mondom el. Számtalan bibliai történet rámutat arra az általunk is sokszor tapasztalt valóságra, hogy a kívánság olyan mérhetetlen erővel vehet hatalmat az emberem, hogy pusztító, mindent elsöprő, minden igazságot és minden tisztességet figyelmen kívül hagyó tettek forrásává lesz. Mindent letarol. És ezért annyira döntő, hogy a tíz parancsolat a lehető legmélyebbre megy. És nem csak a szavainkat, a cselekedeteinket, hanem a szándékainkat, a kívánságainkat is mederbe kívánja tartani. Persze itt azonnal felteszik a kérdést sokan és teljesen jogosan, hogy milyen kívánságról beszélünk, hát miért rossz a kívánság? Melyik kívánság helytelen, melyik, ami nem? Mi a különbség kívánság és kívánság között? Talán többen vannak, akik úgy hallják mindezt, mint hogyha egyáltalán a vágy, a kívánság önmagában rossz lenne a keresztények szerint. Miért rossz, ha valamit szeretnék? Miért rossz, ha valamit szeretnék megszerezni? És ez fontos is látni, mert nem vagyunk buddhisták, akik szerint a kívánság önmagában rossz. Vannak olyan vallások, vannak olyan filozófiák, amik azt mondják, hogy a kívánság önmagában rossz, mert amíg kívánságod van, amíg vágyaid vannak, addig szenvedni fogsz ebben a világban, mert vagy megszerzed, vagy nem szerzed meg, vagy megszerzed, aztán elveszíted, a szenvedés az ebből van. És az igazi megvilágosult állapot, mondják ők, nem mi keresztények, hogyha szabadok vagyunk minden kívánságtól, minden vágytól. De nem ez a zsidó keresztény ideál. És nem ebbe az irányba vezet a tizedik parancsolat. Hanem a parancsolat megfogalmazása segít is a kérdések megválaszolásában, mert behatárolja, hogy mire vonatkozik a tiltás. Ne kívánt fele barátod házát. Aztán utána a házát, ami mindent jelenthet, ami a fele barátodé, elkezdi kibontani feleségét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát, semmit, ami a másik emberi. A parancs tehát konkretizál. Azt ne kívánjuk, ami a másiké, ami a másik emberhez tartozik. A háza, ahogy mondtam, mindenre vonatkozik ez a kifejezés. Minden vagyontágyra, nem csak ökörre, szamárra, hanem mindenre, amit ma behelyettesítünk ennek a helyébe. És hogy érzékeljük ennek a jelentőségét, hadd mondjam el, hogy gondoljunk vissza Áháb történetére. Nem biztos, hogy egészséges, hogy a nyilvánvalóan dúsgazdag Áháb arról álmodozik, hogy még milyen szőlő kellene neki. Hát a kívánság ebben az esetben nem biztos, hogy igazán jó, mert hát van neki elég. De az biztos, hogy csak így általában álmodozik egy újabb szőlőről, az közel sem olyan pusztító erejű, mint amikor a szerencsétlen Nábót szőlőjét akarja megszerezni. És Dávid királynak vannak feleségei, nem valószínű, hogy szűkében volt dolognak, nem biztos, hogy egészséges, ha arról álmodozik még, hogy de hát még milyen nőt tudna magának elképzelni ebben a helyzetben, de biztos, hogy ez sokkal kevésbé veszélyes és pusztító, mint az, hogy meglátja Betsabét, aki egy másik embernek a felesége, és őt kívánja. Érezzük, hogy a kívánság, amikor egészen konkréttá válik, és a másik felesége, a másik férje, a másik bármiére vonatkozik, sokkal veszélyesebb és sokkal pusztítóbb, és ezt nevezi nyilvánvalóan gonosznak és rossznak a 10 parancsolat, mint amikor csak általános. Akkor is lehet, hogy rossz, de akkor nem biztos. Nem feltétlenül rossz, tehát maga a kívánság, de feltétel nélkül gonosszá teszi a kívánságot az, ha valaki másira irányul. Egy kívánság lehet jó, vagy lehet rossz. Feltétel nélkül rossz, ha valami olyanra irányul, ami más emberhez tartozik. Hogyan halljuk meg ezt a parancsolatot most már ezek után, a mai világban? Hogyan szólít meg bennünket a 10 parancsolat ma? Mivel szembesít bennünket? Istennek a megváltott népét, akiket arra választott ki, arra hívott el a magáénak, hogy a közös életünkkel az Isten valóságára mutassunk, egy Istent nem ismerő és nem kereső társadalomban. Hogyan vezet ez el bennünket Jézus Krisztushoz, mint szabadítóhoz, aki átformál és formál bennünket folyamatosan a saját képére? Nyilvánvaló közhelyszerű a megállapítás, de elkerülhetetlen, hogy egy olyan társadalomban élünk, amelynek az egyik legerőteljesebb, sőt a központi üzenete az, hogy kívánt. Isten azt mondja, ne kívánt, mindenki más azt mondja, kívánt. Isten azt mondja, ne kívánt, és a legerőteljesebb üzenet a mi világunkban az ellenkezője, kívánt. És ezt nem csak mondja ez a társadalom, hanem tudjuk jól, de azért nézzünk ezzel szembe, milliárdokat felhasználva, a legrészletesebb szociológiai, pszichológiai és kommunikációs kutatások eredményeit felsorakoztatva, egy hatalmas marketing birodalmakat kiépítve, célozzák meg a te értelmedet, a te szívedet. Hihetetlen, hogy mi mindent mozgósít az a világ, amiben élünk, hogy milyen pénzeket, anyagiakat, milyen elméket, milyen kutatókat, milyen eredményeket, milyen felhalmozódott tudást mozgósít csak azért, hogy akármilyen erővel átvigye és belénk plántálja és belénk írja a zsigereinkbe, fektesse be, hogy kívánt. És akkor felolvassuk a Bibliát, hogy Isten azt mondja, ne kívánt. Egyenlők az esélyek? Hadd mondjam, ezzel a profi hadsereggel szemben teljesen esélytelenek vagyunk. Ostoba az az ember, aki úgy ostorozza a fogyasztói társadalmat, a reklámipart, mintha őt nem érinteni. Ez újra és újra meglepődöm azon a naivitáson, amikor valaki kritikusan vagy lekezelően beszél egy reklámkampányról, vagy ha most túllépünk ezen a témán, mondjuk valamilyen hihetetlenül szemét filmsorozatról, vagy valóságsorról, de ez milyen béna, milyen rossz, milyen szép. De nézi. És közben azt hiszi az ember, hogy azért, mert ő látja, hogy ez milyen rossz és milyen szemét, és kritikusan és cinikusan beszél róla, akkor majd nem hat. De kedves testvérek, mindazoknak az erőknek, akik ezek mögött vannak, nem az a célja, hogy mi azt mondjuk, hogy hú, de jó, hanem az a célja, hogy hasson ránk. És ne higgyük, hogy ez a kritikai szemlélet, ez megvéd bennünket. Higgyük, hogy sokkal jobban tudják, hogy hogyan formálnak át bennünket, mint ahogy mi azt gondoljuk. Ne feledjük, hogy milliárdokat fektetnek abba be, hogy megnyerjenek téged. Hogy mindenestül elültessék, és folyamatosan fenntartsák bennünk a kívánságot, hogy ebben nőnek fel a gyermekeink. Ebben élünk mindannyian, és nincs közöttünk olyan ember, aki ki tudná vonni ennek a hatása alól önmagát. Az eredmény az, amit meglátunk, hogy az ember szíve, az ember szeme és az ember szíve feneketlen kút kapujává lesz. Olyan feneketlen kúttá kapujává, ami kút soha nem telik meg. Olyanokká leszünk, mint a gyerek, akire, amikor túl sokat szed a kedvenc ételéből, és a végén megcsömörlik, mert nem bírja megenni, azt mondjuk, hogy hát csak a szeme kívánta. Ilyenné formál bennünket ez a világ. És senki nem mondhatja, hogy hát ez rólam lepereg. Én nem ilyen vagyok. Vagy rám ez nincs hatással. Nem tudjuk a kívánságaink, az étvágyunk csillapítani, mindenből mindig többet akarunk, és többet is szerzünk. És ne arra gondolj, hogy mire mondod azt, hogy ja, hát az nekem nem kell. Mert közben van 100 másik területe az életnek, ahol meg ugyanúgy benne vagy. Ezzel is magunkat csapjuk be. Nekem ez már nem kell. És nem veszük észre, hogy hol hat ugyanez, és hol kerülünk be ugyanebbe a spirálba. Na ebben a környezetben, ebben a mentális állapotban szólít meg a 10. parancsolat, ne kívánd azt, ami a másiké. Mert nem csak az történik, hogy az egész reklámipar hogyan formál bennünket át, hanem másrészt azzal is szembe találjuk magunkat, hogy nyilvánvaló ettől az üzenettől nem függetlenül a szomszédunknak, a másiknak mindig több és több lesz. Nem csak az újságban, meg a képernyőn találkozunk ezekkel a cuccokkal, hadd nevezzem most így mindezt, amit adnak a cuccok, hanem a szomszédnál is azt látjuk. És ráadásul, és ez szintén nem független a reklámtól, nem csak arról van szó, amikor egy ilyen dologra gondolunk, ami kéne, hogy ettől könnyebb lesz az életünk, vagy ettől jó ruhánk lesz, vagy jól fogjuk magunkat érezni benne, vagy gyorsabban eljutunk valahova, vagy melyik cucc mire való, nem csak erről van szó, hanem az értékességedről és az identitásodról van szó. Mert ez az egész úgy épül fel, és avval akarják eladni, hogy az identitásunkat, a lényünk legmélyét, az értékesség érzetünket ragadják meg. Amikor kívánunk tehát, akkor nem csak a cuccot kívánjuk, hanem tulajdonképpen avval státuszt, elismertséget kívánunk, azt, hogy kik vagyunk mi ebben a társadalomban, hol helyezkedünk el a társadalmi ranglétrán. És ezt nagyon tudatosan alakítják így. Csak kicsit halljuk meg ebben, hogy hogyan gondolkodunk a dolgokról. Ennek fényében kialakulnak társadalmi csoportok. Ugye vannak, akik lakótelepen laknak, meg vannak, akik a kertvárosban laknak, meg vannak, akik Suzuki-t vezetnek, hagyatlan autót vezetnek, meg vannak, akik BMW-t vezetnek, meg vannak, akik a telekre mennek ki Érd mellé, vannak, akik a Karib-tengeri szigeteken koktéloznak, és kategóriák épülnek ki. Vannak, akik a turkálóból öltözködnek, és vannak, akik én nem tudom milyen márkás cuccot vesznek fel. És ettől határozódik meg a helyed, hogy ki vagy ebben a társadalomban. Hogy kik között vagy, hogy hol helyezed el magad, hogy ki van nálad lejjebb, ki van nálad feljebb. És mindez mögött ott van a kívánság. És ebben a társadalomban a kategóriák nem azok, hogy vannak őszinték és vannak hazudozók. Nem azok, hogy vannak tisztességesek és tisztességtelenek, hogy vannak hűségesek és házasságtörők, hogy vannak együttérzők és szeretők, és vannak keményszívűek és közömbösök és gyűlölködők. Nem ezek a kategóriák, hanem azok lettek a kategóriák, ami a kívánságra épít, hogy még több legyen. És amikor megszületik a szívedbe ez a kívánság, és valakit látsz, akinek több van, akkor abban a pillanatban megjelenik az irigység, és megjelenik minden más indulat. Vagy gyűlölni fogod, vagy önmagadat fogod emiatt jobban sajnálni, mert neked ez nincsen. És ez a gonosz indulat elindul, és megjelenik az Isten törvényének a megtiprásában. Kívánsz, és ezért lehet, hogy te is lopsz. Valamit eltulajdonít az, ami nem járna. Mert a kívánság hajt a több felé. A kívánság így visz be bennünket is. Például abba, hogy nem szenteljük meg az úrnapját. Mert kívánunk, mert hajtunk, mert több pénz kell, mert nem érünk rá Isten tiszteleten lenni, vagy vasárnap nem dolgozni. Vagy kívánunk, és ezért hajtunk, és ezért nincs erő idősödő szülőkre. Tiszteld apadat és anyádat. Nem, mi kívánunk, mi hajtunk, nekünk több kell. Belépő az egész 10 parancsolatba. Mi van a szívünkben? De szeretnék rátérni, mert tudom, hogy a legtöbben, akik itt vannak, mi mentesek vagyunk mindezektől, mint jó keresztények, az ilyen materiális dolgoktól. És van ennek egy sokkal alattomosabb formája a kívánságnak, és ez különösen minket fenyeget. Krisztus népét, akik itt ülünk, akik igazán elkötelezettek vagyunk a gyülekezetbe, akik egészen benne vagyunk, ez minket fenyeget. Mert mi néha szeretünk abban tetszelegni esetleg, hogy az ilyen földi kívánságokon már túl vagyunk, nem kívánjuk már mi a szomszédnak semmiét, se tévéjét, se mosógépét, se feleségét, se férjét, még a jól fizető állását sem, hát elvégre keresztények vagyunk. És mindeközben mégis kívánunk. A szívünk mélyében más formát ölt a kívánság, de ugyanaz a kívánság ugyanilyen pusztító erővel. Körbenézel a gyülekezetben, és kezdjük ezzel. Megkívánod a másik házastársát. Nem úgy. Semmi szerelem, semmi szex. De az van a szívedben, hogy ha nekem is olyan rendes, hívő feleségem vagy férje lenne, mint neki, mennyivel könnyebb lenne az életem. És elirigyled, mennyivel boldogabb lennék. Vagy ha lenne párom, mint ahogy neki van. Olyan lenne, mennyivel könnyebb lenne az életem. Azoknak meg milyen rendes gyereke van. Ezek én mennyit küzdök, szenvedek a nehezen kezelhető kölkemmel. És hasonlóan megkívántad, mert megkívántad a másik lelki ajándékát. Hogy csak úgy kiáll, és jön belőle a szó, vagy zenél, vagy a gyerekek között milyen jól megtalálja magát. Vagy mennyire ott van a szíve a nehéz emberekkel. Milyen könnyen beszélget másokkal. Elkívánod akár a kedvességét, a szívélyességét, a mosolyát. Elirigyled a testvéred szolgálatát a gyülekezetben, mert az van benned, hogy bárcsak te csinálnád azt, amit ő csinál. Milyen kedves szent dolgok, és ugyanaz a kívánság, ugyanaz az irigység. Milyen könnyű neki az Isten, milyen gazdagon megajándékozta, és ezért mennyi szeretetet kap másoktól, úgy tűnik. És elirigyled a másik szolgálatát, bármiét, elkívánunk mi mindent. Elkívánunk mi mindent a másiktól, mert feneketlen űr a szívünk, az eszét, a szépségét, az Istennel való kapcsolatát akár, még azt is elkívánjuk és elirigyeljük, bármit. Itt van ennyi aljas és kegyes mezbe öltöztetett kívánság, itt van közöttünk, itt van velünk, itt van bennünk. És ez a kívánság, ez megfertőz, mert irigységet táplál. Mert ebből az irigységből sértődékenység lesz. Mikor sértődtél meg utoljára? Igazából csak azért, mert valakit irigyelsz. Mert kívánod azt, ami neki van, az neked nincs. És ezért megsértődtél rá. Túlérzékeny vagy. Vagy éppen gyűlölet. Akivel nem beszélsz, vagy elkerülöd. És tudod miért? Mert irigyled, mert kívánod azt, ami az övé. És gyűlölöd. Megbántás és megbántódás, keserűség és konfliktusok, rivalizálás és összehasonlítgatás, szurkálódás, vagy soha nem beszélek többé vele a kívánság miatt. És ez a kívánság, ez szétszedi, darabokra szaggatja a Krisztus testét. Ez táptalajt ad a sötétség erőinek, hogy szétzilálja az Isten népének a szeretet közösségét. És erre is vonatkozik a parancsolat. Ne kívánt a fele barátod házát. Semmit, ami a fele barátodé. Természetesen kívánt jó dolog lelki ajándékot kívánni. Természetesen jó dolog, helyes dolog szolgálatot kívánni, egészséges és jó dolog harmonikus házasságot vagy társat kívánni, helyes és jó dolog bármilyet kívánni, semmi rossz nincs benne. De abban a pillanatban, amikor ez nem egy Isten előtti vágy, és kívánság, és imádság, és cselekedet, amiért teszel, hogy ilyen légy, hanem a másikéra vetül ki, abban a pillanatban gonosz és pusztító. Kérjetek lelkajándékokat, akarjatok szolgálni, akarjatok jó házasságokat, dolgozzatok ezen, akarjatok párt magatoknak, hát persze. De abban a pillanatban, ha ott van a szívedben, hogy a másiktól ezt irigyled el, véged van. Mert pusztító, mert romboló, mert sötét. És ezért, kedves testvérek, most mindez alapján, ami eddig elhangzott, ez csak egy dologra vezethet bennünket, mégpedig megtérésre, bűnbánatra és megtérésre. Amiben magadra ismertél. Nem arra, hogy a másik mit kíván el tőled, felejtsd el, ez az ördög gondolata. Amiben magadra ismertél, hogy tulajdonképpen ki az az ember itt, a közös gyülekezetben, akinek te valamiét igenis elkívántad, igenis irigyled. Tartsa feled bűnbánatot, és térje meg ebből. És ha valakire megsértődtél emiatt, vagy valakivel emiatt látod, megromlott a kapcsolatod, akkor békülj meg, engesztelődj meg, keresd meg, rendezzed ezt a dolgot. Mert a 10 parancsolatban Isten a szívünkig jön. Befejezésül, hogyan harcoljunk a kívánság eluralkodása ellen? Láttuk, hogy egy olyan világban élünk, amelyben minden a kívánságot hivatott megfogadni és fenntartani a szívünkben. Szóval se arról, hogy ennek a propaganda gépezetnek a hatásától senki sem mentes közülünk, mert ez a szívünkben amúgyis meglévő bűnös természetet felgerjeszti, arra épít, és felhívást kaptunk arra, hogy igenis a gonosz kívánságaink felett most tartsunk bűnbánatot, és térjünk meg. De hogyan óvhatjuk meg magunkat? Mit tehetünk, mint Krisztus népe, hogy ez a mesterségesen gerjesztett kívánság eluralkodjon rajtunk, és felzabálja az életünket? Kálvin János a következőket írja a 10. parancsolat magyarázatában. A parancsolat célja az, hogy mivel Isten azt akarja, hogy a mi lelkünk a szeretet érzetétől legyen eltelve, minden kívánságot kiűzzünk a lelkekből, amely a szeretettel ellenkezik. Szíved üres addig a szeretettől, amíg a gonosz kívánságot befogadja. Hihetetlenül világos Kávinnak a meglátása. Annyit mond, hogy amennyiben a szeretet tölti be a szívünket, akkor nem kívánjuk a másét. És amikor a másét kívánjuk, akkor nem a szeretet tölti be a szívünket. Akkor nem lakozik az Isten szeretete a szívünkben. Ennek fényében az egyik dolog, ami óvintézkedés, ami segít megmaradni az Isten szeretetében nagyon tudatosan. Amikor rátör a gonosz kívánság, és elkezded irigyelni a másikat, nem küzdesz vele, de ez történik. Kezdjél el imádkozni azért az emberért. Szeresd. Köszönd meg Istennek, hogy mit adott neki. Szeresd azt a másik embert. Törekedj arra, hogy a szeretet lakjon a szívedbe. Amikor az önsajnálatból fakad ez a kívánság, mert nekem mi nincs. Jaj, mennyi minden nincs. Akkor ez vezessen oda az Isten kegyelméhez. Hogy te az Isten gyermeke vagy. Kérd az Isten szent lelkét, töltsön be. Koncentrálj arra, hogy Isten szeret téged, és mindent megadott, amire szükséged van. Szeretet. A szeretet, ha ott lakozik a szívünkben, kiűzi a gonosz kívánságot, kiűzi az irigységet. Nem véletlen, hogy Jézus szerint is az egész törvény summája ez. Szeresd az Urat, és szeresd a másik embert. És akkor többet nem kell mondani. Ha szeretjük az Urat, és szeretjük a másikat, akkor nem is kell azt hallani, hogy ne kívánt. Kell hallanunk, mert nem tudunk itt szeretni. De ha halljuk, vezessen ez vissza a szeretethez. És a másik, ami ide kapcsolódik, az a hálaadásnak a gyakorlás. Mert a kívánság folyamatos és mesterséges gerjesztésnek a csodálatos ellenszere lehet a hálaadás. Ha ismered magadat, és tudod, hogy a szíved mindenre kapható, annál tudatosabb és annál módszeresebb légy abban, hogy hálás életet élsz. Imádságban újra és újra sorold fel, hogy mi mindent kaptál Istentől. Életet, egészséget, ha olyan szülőket, hitet, házastársat, vagyoni hely dolgokat. Sorold fel azt, ami megvan. Nagyon tudatosan, nagyon módszeresen gyakorold magadat a hálaadásban. Mert a reklám elégedetlenséget szít, hogy kívánjuk. A hálaadás pedig az Istentől való megelégedettségbe vezethet be minket. Az elégedetlenség ellenszere a hálaadás, a gonosz kívánság, irítség ellenszere a szeretet. Ha nem akarod, hogy a kívánság hatalmat vegyen rajtad, akkor azon légy minden erőddel, hogy a hálaadás lelkülete és az Isten szeretete vegyen hatalmat rajtad. Mert semleges terület lelki értelemben sincs. Vagy betölt az Isten szent lelke, vagy hálás emberek vagyunk, ott van bennünk az Isten szeretete, és persze megújulunk ebben újra és újra, mert ez néha úgy kifolyik az életünkből, de ahogy folyik ki, már jön be a sötétség, jön be a kívánság, jön be csomó minden, ami nem az Isten szerint való. Újra és újra visszahívesz bennünket a kegyelmes Istenhez. Ő uralkodjon benned. Legyen az a Jézus Krisztus, akinek minden vágya és minden kívánsága az volt, hogy az Atya akaratát megcselekedje. És minden embert, bennünket is az Atya szeretetével összekössön az ő halála által. Legyen ez a Krisztus ilyen értelemben is Úr az életünkben. És jöjjünk ő hozzá, és kérjünk tőle több erőt, kérjünk tőle több szeretetet, ami nagyon-nagyon éhes szívünkben. Mert egyedül ő az, aki megelég. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk, hogy telve a szívünk gonosz vágyakkal, és oly üres az irántad való vágy benne, oly kevés. És köszönjük, hogy most úgy vagy jelen, mint aki szavaddal és lelkeddel szeretnél bennünket megszabadítani és megtisztítani. És egészen-egészen konkrét módon rámutattál dolgokra az életünkben, hogy mi az, ami felett bűnbánatot kell tartanunk, aminek a vágyát és a kívánságát gonosznak ítélted a szívünkben. És amit most el kell engednünk. És köszönjük, hogy lelkeddel felszabadítottál most arra, a kegyelmedet adtad nekünk úgy, hogy ezt meg is tehetjük. Hogy érezzük jelenlétedet, erődet. És ezért így kérünk. Nem csak bocsánatodért, hanem szabadításodért. Hogy el tudjuk engedni azt, ami nem a miénk. Amit te nem akarsz nekünk adni. Amit te nem így akarsz az életünkben betölteni. És miközben a sötétség erői azt akarják, hogy ezekre a gondolatokra, ezekre a tárgyakra, ezekre az emberekre, tulajdonságokra mi teljes mértékben rá legyünk tapadva, oda legyünk kötözve. Te most azt mondod, hogy engedjük el, mert te elveszed. És köszönjük, hogy szabaddá teszel, és szívünket betöltöd szeretettel és hálával. És megláthatjuk nagyságodat, megláthatjuk jóságodat. Megláthatjuk, hogy gondunkat viseled, mint szerető édesapánk. Megláthatjuk, hogy betöltöd a szükségeinket, és mindent megadsz nekünk. És amivel váradsz, az nem figyelmetlenségedből van, nem szűk markuságodból, hanem azért, mert te tudod, hogy hogyan lehet minket jobban szeretni, formálni, mint ahogy mi azt szeretnénk, mint ahogy mi azt elvárjuk. Bocsásd meg, ha bizalmatlanság volt a szívünkbe irántad, mert nem kaptuk meg, amire vágytunk. És köszönjük, hogy önmagaddal való közösségbe hívsz. Úr Jézus Krisztus, imádkozunk a gyermekeinkért. Imádkozunk, mint szülők, és mint gyülekezet azért, hogy hadd tudjuk úgy nevelni őket, hadd tudjuk úgy tanítani őket, hadd tudjunk olyan értékeket eléjük élni, amelyekkel megóvjuk őket attól, hogy a kívánság gerjesztésének ez a hatalmas áradata már pici koruktól kezdve átmossa az ő agyukat, az ő szívüket. Ezért akarod, hogy hatalmat vegyünk saját gerjedelmeinkkel, hogy tudjuk jó példát adni. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik olyan régóta vágynak, imádkoznak egy párért, házastársért, először vagy újra az életükben, egy nehéz időszak után. Urunk, kérem téged, hogy mutasd meg a te akaratodat is. És te, aki azt mondtad, hogy nem jó az embernek egyedül, törzsd be a szükséget, amiben társa vágyunk. Imádkozunk azokért, Urunk, akik úgy maradtak egyedül, akár megözvegyülve, hogy tudják, hogy te nem arra hívod már őket, hogy újra a társuk legyen. De közben a magánnyal szembe kell nézniük. Hadd tudjanak ebben a helyzetben is megelégedettek, hálásak lenni. Hadd tudják az ő erőiket, energiájukat, ajándékaikat, készségeiket odaszánni a te ügyedre, mint az, ami megmarad, mert nem családban élnek. Hadd dicsőítsen téged. Így hozok eléd, Urunk, a mi kívánságainkat, kéréseinket, hogy te legyél az, aki megméred azokat, és a jókat megerősíted, és reménységet kapcsolsz hozzájuk, a rosszakat pedig megítéled, és elveszed tőlünk. Így áld meg gyülekezetünket, hogy szülessenek megbékélések, konfliktusok oldódjanak, a szeretet és az őszinteség egymás iránt mélyüljön, hogy meglássa a világ, hogy Úr Jézus Krisztus, te valóban az Atyától jöttél. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket a kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
A 395. dicséretünket énekeljük.